Szervusztok, Csaba Jábel vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban. A mai alkalommal egy különleges témával készültem, vagy legalábbis szerintem különleges, mert arról szeretnék beszélni, hogy kinek hihettek a fitness iparban. Hogyan különböztethetitek meg a valódi szakértőket a sarlatánoktól, azokat, akik őszinte, jó szándékkal gyártanak tartalmat, azoktól, akik csak a pénzeteket akarják. Szerintem egy nagyon fontos témakörről van szó, mert tisztában vagyok vele, hogy az interneten nagyon sok, túl sok az információ, és nehéz eligazodni, hogyha az ember nincsen nagyon otthon ezekben a témákban, hogy most kinek higgyen. Az egyik pillanatban ezt hallja, a másik pillanatban meg valami mást hall. Felmegy egy az általa mondjuk hitelesnek vélt mondjuk weboldalra, és olvas valamit mondjuk a tejfogyasztással kapcsolatban. Azt mondjuk, hogy ez az életnek az elixírje, hogy hihetetlenül egészséges, aztán felmegy egy másik szintén mondjuk kredibilisnek vélt embernek a honlapjára, és ott pedig azt olvassa, hogy a tej az egy mérgező ital, amit sosem szabadna fogyasztani. Ilyenkor az ember összezavarodik, és úgy van egy ponton ezzel, hogy hát ezzel nem lehet mit csinálni, hát már a tudományos konszenzus sem létezik, tehát egyik pillanatban ezt mondja, a tudomány a másik pillanatban azt mondja, tudjátok mit, inkább hagyom az egészet a francba, inkább eszem csak az egészségtelen, a McDonald's kaját, arról legalább biztosan tudom, hogy az egészségtelen. Vagy adott esetben az ember úgy van vele, hogy oké, mivel nem tudok itt eligazodni, akkor én úgy döntöttem, hogy mondjuk én ezt a nézetet fogom innentől kezdve elfogadni. Mondjuk tegyük fel azt, hogy a vegán diéta az a legegészségesebb, és akkor én ezt fogom követni. És minden más olyan információ vagy nézet, ami ennek ellene megy, azt innentől kezdve az egyén ignorálni fog egész egyszerűen. Sajnos ez is eléggé gyakori, és sajnos ezekből az emberekből lesznek aztán ilyen egész elvakultan, szinte vallásosan valamilyen diétát, vagy mondjuk táplálkozási megközelítést követő emberek, ez sem túlságosan szerencsés. Úgyhogy mivel tényleg ilyen jelenségekről beszéltünk, azt gondoltam, hogy tényleg adresszáljuk ezt a témakört. Na most az első dolog, amiről szerintem talán érdemes beszélni, az, hogy a fitnessipar az egy olyan iparág, ahol nagyon könnyű magát az embernek már ideje korán szakértőnek érezni. Tehát az ember könnyen eljuthat arra a pontra, hogy elolvasott néhány mondjuk blogposztot, megnézett néhány YouTube videót, és adott esetben már úgy érzi, hogy nemhogy ő maga mondjuk tisztában van azzal, hogy neki mit kellene csinálnia, hogyha az egészségén akarna javítani, de adott esetben már úgy is érezheti, hogy már arra is készen áll, hogy másoknak adjon tanácsot. Ezt talán már ti is megfigyeltétek ilyen privát interakciókon belül. Nekem nagyon sokszor van ez a tapasztalatom, amikor mondjuk egy társasággal vagyok, és abszolút a társaságon belül senkinek sem a szakterülete, pláne nem a szakmája, mondjuk a fitness vagy a táplálkozás tudomány, és amikor néha mondjuk szóba kerül valamilyen téma a fitnesszel vagy a táplálkozással kapcsolatban mondjuk, akkor azt figyelem meg, hogy az emberek nem úgy beszélnek erről, hogy hát nekem az a véleményem, hogy, vagy az én tapasztalataim szerint ez meg ez történik, vagy azt olvastam valahol, hogy, hanem ilyen egész tényszerű kinyilatkoztatásokat tesznek. Tehát úgy beszélnek bizonyos dolgokról, hogy ez nem az én véleményem, vagy valami információmmel most éppen találkoztam, hanem nem, ez így van. Tehát a hús az ilyen hatással van mondjuk a vesére, vagy a tej az ilyen hatással van a csontokra mondjuk. Na most ezek a kijelentések, ezek valószínűleg nem nagyon vannak alátámasztva semmilyen nagyon komolyabb kutatómunka által. Valószínűleg valami olyasmiről lehet szó, hogy tegnap belefutottak valamilyen blogpostba, és ez már legalábbis az ő érzésük szerint feljogosítja őket arra, hogy egy ilyen szakértői retorikával nyilatkozzanak a dologról. Én ezt nagyon érdekesnek tartom, mert itt nagyon sokszor komoly, intelligens, tanult emberekről van szó, komoly egzisztenciával, és valószínűleg, hogyha mondjuk az ő szakterületükről nyilatkozna valaki így, mondjuk ilyen dilettáns módon fogalmazzuk így, de ilyen magabiztossággal, akkor nagy valószínűséggel ők ezt erősen sérelmeznék, vagy úgy irritálná őket a dolog. Ennek szerintem az egyik elsődleges oka az, hogy más szakterületekkel, vagy mondjuk iparágakkal ellentétben a fitnesshez mindenkinek van egy inherens, vagy elemi kötődése. Hogy más ne mondjak, enni például mindenki eszik. És ugye a táplálkozás, az evés, az a fitnessnek egy eléggé alapvető eleme. Úgyhogy ilyen módon valahol mindenki felhatalmazottnak érzi magát arról, hogy egy markáns véleménye legyen a témát illetően. Ez ugye más szakterületekre nem igaz. Tehát mondjuk, ha veszem a mérnöki szakmát mondjuk, és akkor ennek is valamilyen specializált formáját. Tehát mondjuk egy olyan szakembert, aki a hidaknak az építésével, meg a struktúrájával foglalkozik. Hát szerintem nagyon kevesen próbálunk meg ilyen intuitív, hídépítő mérnököt játszani. Ugye? Mert pontosan tisztában vagyunk vele, hogy semmilyen háttértudásunk nincs a témát illetően, úgyhogy hagyjuk ezt inkább az azzal foglalkozó szakemberekre. A táplálkozással ez nem így van. mindenki eszik, táplálkozni mindenki táplálkozik, mindenki legalább egyszer az életében megpróbált valamit azért tenni, hogy a táplálkozása egy picit mondjuk egészségesebb legyen, ennek akkor nyilván utána olvasott, nyilvánvalóan egy erősebb érzelmi kötődése is van a témát illetően, hiszen az ő testéről, meg az ő egészségéről van szó. Ilyen módon talán könnyebben kialakulnak idejekorán az ilyen markáns vélemények, tényleg ilyen szakértői hangnemmel. Úgyhogy ez az első ilyen fontos dolog, amit talán adresszálni érdemes, mert ebből az is következik, hogy így nagyon sokan mondjuk innen, akár odáig is eljutnak, hogy idejekorán elkezdenek erről tartalmat gyártani. Tehát amikor azt látom például én, amit most már tényleg egyre többször megtapasztalok, hogy valaki ilyen hihetetlen magabiztossággal, ilyen elképesztően bombasztikus kijelentéseket tesz mondjuk a YouTube-on, miközben látom, hogy fingja nincs az egészről, és korábban mindig gondolkoztam rajta, hogy ez hogy lehetséges, tehát hogy honnan veszi a bátorságot, vagy hogy honnan jött neki az ötlet, hogy ilyeneket csak úgy lehet mondani, vagy hogy ez jó ötlet. Hát nagy valószínűséggel így, csak ez egy extréme formája annak, mint amikor csak a kocsmában osztja valaki mondjuk az észt. Ezen kívül van még ennek az egész problémakörnek egy tetézője sajnos, az pedig az, hogy a fitnessen belül talán minden más iparákhoz képest, jó mondjuk talán a divat szakma az egy kivétel lehet, meg még vannak ilyenek, de mondjuk a legtöbb szakmához, meg szakterülethez képest a fitnessen belül nagyon sokat adunk a külsőségekre. Itt arra gondolok egyszerűen, hogyha egy nagyon jó külsejű, jó fizikumú, jó testű férfi vagy nő osztja nektek az észt mondjuk a YouTube-on vagy az Instagramon, akkor arra jobb eséllyel oda fogunk figyelni. És sajnos még a véleményére is nagyobb eséllyel fogunk adni. Most, hogy más nem mondjak, felhozom a saját példámat, és nyilván nem én vagyok az ilyen hiper-szuper modellekre a legjobb példa, de mondjuk itt ülök előttetek, látjátok talán ebbe a pólóba, hogy azért valamennyire odafigyelek magamra, hogy legalább sportolhat vagy mozoghat valamit ez a fickó, úgyhogy nem egy abszolút hipokritáról van szó. A YouTube-on a thumbnailjeimben ott lehet látni néha a fizikumomat, azon lehet látni, hogy azért valamit kezdek magammal. Na most, hogyha ugyanez a tudásom meg lenne, minden információ, amit a videóimban átadok, az ugyanolyan jó lenne, mint most, de mondjuk pocakosan ülnék itt, meg nem tudom, teljesen elhanyagoltan, akkor valószínűleg sokkal kevesebben adnátok a véleményemre. Miközben az általam átadott info az ugyanolyan jó lenne abban az esetben is, csak mondjuk lehet, hogy akkor abban az életszakaszomban úgy döntenék, hogy éppen nem figyelek oda magamra, de ez már elég lenne ahhoz, hogy a véleményem az hiteltelen legyen a szemetekben. Na most ezt csak azért hoztam föl, mert mindenből az is következik, hogy amikor felmentek az Instagramra vagy a YouTube-ra, és láttok valakit, aki mondjuk rengeteg sületlenséget hord össze nektek, és adott esetben talán még ezt ki is tudnátok szűrni, hogyha egy ilyen nagyon jó külsejű, nagyon jó fizikumú, szép arcú, stb. Férfiről vagy nőről van szó, akkor ez a belső filtere az embereknek, ez kevésbé fog jól működni. És ilyen módon sajnos könnyebb felülni az ilyen sarlatánoknak. Vagy adott esetben nem is sarlatánoknak, csak dilettánsoknak. És sajnos még azt sem lehet mondani, hogy jó, értem, amit mondasz, de hát ha olyan jó fizikuma van ezeknek az embereknek, meg ilyen jól néznek ki, akkor azért valami értelme csak lehet annak, amit mondanak. Nem, sajnos még ezt sem lehet mondani, mert a fitnessen belül talán megint csak majdnem minden más szakterülethez képest, vagy iparákhoz képest, a genetikának hatalmas nagy szerepe van. Tehát egyes emberek annyira tehetségesek, annyira meg vannak áldva genetikailag különböző módokon, vagy úgy, hogy nagyon könnyen szednek fel izmot, vagy úgy, hogy a zsír csak úgy repül le róluk, nagyon könnyű nekik szálkásnak, soványnak lenni, hogy adott esetben ez már elég nekik ahhoz, hogy nagyon minimális erőbefektetéssel, adott esetben nagyon sok mindent nem optimálisan vagy helytelenül csinálva is jó eredményeik legyenek. Ugyanakkor sajnos semmi garancia nincsen arra, hogy az ő követőiknek is majd olyan jó eredményeik legyenek, mint nekik. Sajnos még tovább bonyolítja néha a helyzetet, hogy néha egészen kellemetlenül nagy az átfedés a sarlatánok vagy a dilettánsok és a szakértők között. Tehát sajnos néha nem annyira egyszerű a helyzet, hogy egy adott embernek már a szóhasználatából meg a stílusából is meg lehet mondani, hogy ez nem egy valódi szakértő. Néha szerencsére tényleg ilyen egyszerű a helyzet, tehát az embernek már a fején is látszik, hogy oké, ez valószínűleg egy dilettáns, meg hogy fogalma nincs, hogy miről beszél. Sajnos azonban arról van szó néha, hogy ezek az emberek látszólag pont úgy beszélnek, mint egy valódi szakértő. Adott esetben tanulmányokra hivatkoznak, adott esetben konkrétan ott vannak a referenciák mondjuk a videónak, vagy a cikknek a leírásában, vagy a cikk alatt oda lehet kattintani, meg lehet nézni, hogy milyen tanulmányokkal támasztják alá azt, amiről beszélnek. Ugyanakkor sajnos ezek az emberek, akik megírják ezeket a cikkeket, vagy elkészítik ezeket a videókat, pontosan tudják azt, és sajnos helyesen, hogy a legtöbb ember, aki fogyasztja az ő általuk készített tartalmat, az soha az életben nem fogja ellenőrizni azt, hogy ezek a hivatkozások, ezek a tanulmányok, ezek valóban alátámasztják-e azt, amiről ők beszélnek. A legtöbb embernek sajnos pontosan elég annyi, hogy látja, hogy ott van a cikk alatt egy ilyen hivatkozás. És akkor ebből levonja a konklúziót, hogy oké, ez az ember ez tanulmányokra hivatkozik, akkor ő biztos hiteles. Úgyhogy sajnos még nehezebb megmondani azt, hogy most akkor ki a sarlatán és ki a valódi szakértő, jó szándékokkal. És még ennél is bonyolultabb lehet adott esetben a helyzet, mert még adott esetben lehet, hogy valaki tényleg olyan dolgokra hivatkozik, olyan tanulmányokra hivatkozik mondjuk, amik tényleg alátámasztják azt, amiről ő beszél. Például teszem azt, mondjuk ez egy konkrét példa, amit nem olyan régen láttam, valaki ír egy cikket arról, hogy a tej az mérgező, és hogy halálos betegségeknek a kiváltója lehet. Vagy teszem azt, mondjuk ír egy cikket arról, hogy az aszpartám, ugye az egy mesterséges édesítő, hogy az rákot okoz mondjuk. És akkor ott van egy tanulmány a cikk alatt, rákattintasz a tanulmányra, és tényleg úgy néz ki, hogy a tanulmánynak a konklúziói alapján az aszpartámnak mondjuk rákkeltő hatása lehet. Na most, itt azt kell tudni, hogy nem minden evidencia egyenlő értékű. Létezik egy olyan dolog, amit az evidencia hierarchiájának nevezünk. Ez lényegében arról számol be, hogy a téged alátámasztó evidencia, vagy azok a dolgok, amikre te hivatkozol, azoknak különböző mértékű lehet a súlya, vagy különböző elbírálás alá esnek. Most mondok egy egyszerű hétköznapi példát, csak hogy szemléltessem, hogy miről van itt szó. Mondjuk, hogyha a szomszédból Béla bácsi azt mondja, hogy látta, hogy átjött tegnap valaki hozzátok, és hogy a te partnered, férjed, feleséged, akárkid, az vele henterget mondjuk, és megcsal téged. Lehet, hogy nem lesz olyan jó érzésed azután, hogy ezt hallottad, de ez még valószínűleg nem lesz ahhoz elég, hogy a vállópert is bead, ugye? Mert az evidencia az nem elegendő, tehát jobban meg akarsz erről még te is bizonyosodni. Ugyanakkor mondjuk, hogyha te a saját két szemeddel látod, hogy ez a dolog ez tényleg megtörtént, akkor itt már más dologról beszélhetünk, ugye? Tehát a rendelkezésedre álló evidencia az itt sokkal komolyabb. Na most ugyanerről beszélhetünk az ilyen tanulmányok esetében is. Tehát például, hogyha egy adott témakörben kijön egy új tanulmány, ami beszámol valamiről, akkor a tudományos közösség, a kutatók, azok úgy lesznek ezzel, hogy érdekes. Nézzük meg, hogy voltak-e más tanulmányok is, amik erről beszámoltak. Hogyha arról beszélhetünk, hogy mondjuk készült egy adott dologról 150 tanulmány az évek során, és mindegyik beszámolt mondjuk A kimenetelű dologról, és akkor kijött egy tanulmány, ami beszámolt B kimenetelű dologról, akkor valószínűleg inkább az előbbinek fogunk hinni. Tehát ennek lesz nagyobb a súlya. 150 tanulmány eddig erről számolt be, egyetlen egy tanulmány az nem fogja megmásítani a véleményünket. Na most sajnos, amikor felmentek mondjuk egy ilyen hírportálra, ami mondjuk általában nem ilyen tudományos dolgokkal foglalkozik, csak néha ilyesmiről is szó van, hogyha van valami új ilyen érdekesség, és mondjuk ott olvastak egy olyan cikket, hogy egy új tanulmány szerint a tejfogyasztás az mellrákot okoz. Még akkor is, hogyha ott van a cikk alatt egy hivatkozás, és akkor ott van egy tanulmány, ami tényleg adott esetben beszámol erről, ez még önmagában valójában nem jelent semmit. Ezzel az új információval, mondjuk ennek a tanulmánynak az eredményeivel csak akkor lehet valamit kezdeni, hogyha kontextusba tudjuk helyezni, az eddigi evidenciát ismerve. A legtöbb ember viszont nem ismeri az eddigi evidenciát, és ilyen módon nagyon könnyű ilyen szenzációhajház cikkeket megjelentetni, meg szalagcímeket megjelentetni. Úgyhogy ezzel is érdemes tisztában lenni. És egyébként, mivel mondjuk az előbb az aszpartámot említettem, az aszpartámról például azt kell tudni, hogy még a mai napig is megjelenik egy-egy tanulmány, ami mondjuk tényleg adott esetben beszámol arról, hogy mit tudom én rákot okoz, vagy hogy mit tudom én születési rendellenességeket okoz, meg hasonló dolgokat. Oké, ezek a tanulmányok nagyon érdekesek. Ugyanakkor az aszpartámról azt kell tudni, hogy több száz, de az is lehet, hogy ezen a ponton több ezer tanulmány készült róla. Számos nagy meta-analízis is készült az aszpartámról. A meta-analízisek azok lényegében tanulmányoknak a tanulmányai, tehát lényegében egy témakörben az elkészült tanulmányokat összegzi, és az ő eredményeiknek levonja a konklúzióját, és abból mondjuk egy ilyen átlagot von, nagyjából így lehetne körülírni egy meta-analízist. Ilyenből készült már több is, és igazából egyöntetően arról számoltak be, hogy egy teljesen biztonságos anyagról van szó. Olyan dózisokkal, meg olyan adagolással tesztelték már az aszpartámot, ami tényleg már a valóságtól elrugaszkodott. Tehát mit tudom én, nem arról beszélünk, hogy letesztelték, hogy mi történik akkor, hogyha egy nap megiszol két üveg kólát mondjuk, ami aszpartámmal van édesítve, hanem mi történik akkor, hogyha egy nap megiszol 250 üveg kólát, és még akkor is biztonságosnak bizonyult. Úgyhogy ezen a ponton, hogyha megjelenik egy új tanulmány az aszpartámról, ami arról számol be, hogy az veszélyes, hát én ettől olyan nagyon izgalomba jönni már nagyon nem tudok. Úgyhogy ezt csak így a kontextus kedvéért még itt elmondtam. Na minden esetre azt gondolom, hogy ez az intro már így is egy picit baromira túlságosan hosszúra sikeredett, úgyhogy arra gondoltam, hogy inkább végigmegyek ezen a rövid kis listán, amit itt összeírtam nektek. Tehát hogyan lehet megkülönböztetni egy sarlatánt egy valódi szakértőtől? Az elsődleges ismertetőjegy, amit itt lejegyeztem magamnak, az az, hogy az egyénnek egy nagyon-nagyon ilyen pofon egyszerű megoldása van egy egyébként nagyon komplex problémára. Tehát vegyük például az elhízásnak az esetét. Az ugye nem újdonság, hogy a világon nagyon sok a túlsúlyos ember, és hogy ez egy nagyon komoly probléma. Ezzel a tudomány, meg a fitnessipar már nagyon régóta próbál valamit csinálni. Alapvetően megoldás az tényleg nagyon egyszerű, az embereknek kevesebbet kellene enni, kevesebb kalóriát kellene bevinni. Ez egyszerűnek hangzik, ugyanakkor abban mindenki egyetért, hogy a gyakorlatban ezt megvalósítani az nagyon-nagyon nehéz. Mert az evésnek, meg a túlevésnek nagyon sok, nagyon komplex ilyen szociokulturális oka is van, és ezeket adresszálni egy nagyon komplikált feladat. Ezért van, hogy nem csak a több mozgástól, meg a kevesebbet evésről beszélünk, hanem olyan dolgokról is, hogy a szociális életedet hogyan kell kezelni, az, hogy az étkezéseidet hogyan érdemes úgy összerakni, hogy jól lakott lehess, hogy ne kelljen az éhséggel bajlódnod. Nagyon sok aspektusa van ennek az egésznek. De például vannak emberek, akik jönnek, és csak annyit mondanak, hogy ez az egész, ez baromság, a túl sok szénhidrát fogyasztás az az, ami az elhízáshoz vezet. Hogyha az emberek csak nem ennének ennyi szénhidrátot, hanem csak zsíros, meg fehérjében gazdag ételeket ennének, akkor mindenki lefogyna. Na most egy ilyen abszolút a nüanszokat nélkülöző kijelentést tenni szerintem egy elképesztően ignoráns dolog, és szerintem szinte sértő azoknak, akik mondjuk az elhízástól szenvednek. Tehát igen, valószínűleg a gyakorlatban nagyon sokan tényleg lefogynának akkor, hogyha mondjuk a tészták, meg a mirelit pizza, meg a cukros dolgok helyett inkább steaket ennének, meg zöldségeket. Ugyanakkor, hogyha azt mondod, hogy a szénhidrátfogyasztással van egyedül a probléma, akkor ez azt is jelenteni, hogy mondjuk békönt, meg sajtot, meg hasonló dolgokat, azokat korlátlan mennyiségben lehet enni. És ezt a való életben meg is lehet figyelni, hogy azok, akik így táplálkoznak, azok gond nélkül el tudnak hízni, vagy legalábbis az elhízott fizikumukat gond nélkül fent tudják tartani, még ilyen low carb, szénhidrát csökkentett életmód mellett is. Úgyhogy ez egy jó példa arra, hogy valaki egy ilyen nagyon pofon egyszerű megoldást kínál egy egyébként nagyon-nagyon komplex problémára. Úgyhogy ha valakinek egy ilyen megoldása van, amit így nektek oda kínál, akkor legyetek szkeptikusak. Tehát egy általános igazság így a fitnessen belül, meg szerintem mondjuk úgy az életben általában, hogyha valami túl jónak hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg az túl jó is. A következő nagyon jó ismertetőjele a sarlatánoknak az az, hogy egyszerűen mindenre van válaszuk. Tehát egyszerűen nem tudsz tőlük olyat kérdezni, amire csak egyszer is azt mondanák, hogy fú, hát megmondom őszintén, ez nem az én szakterületem. Na most egy valódi szakértőtől ennek pontosan az ellenkezőjét fogod látni. Tehát én ismerek tényleg elképesztő tudású embereket. Tehát mondjuk az egészségen, a fitnessen belül egyes területeknek elképesztő magas fokú szakértői, és hogyha megkérdezed őket valami olyan dologról, ami nem konkrétan az ő szakterületük, akkor azt fogják mondani, hogy a véleményemet elmondhatom neked, de megmondom őszintén, hogy ehhez annyira nagyon nem értek, inkább azt javasolnám, hogy kérdezz meg erről XY-t. Ugyanakkor ezek az ilyen sarlatán emberkék, nekik mindenre lesz egy válaszuk, és csak így csípőből fogják nektek dobni az ilyen nagyon-nagyon határozott kijelentéseket, mert hát ez nem így működik. Tehát ilyen polihisztorok nem léteznek, senki nem ért mindenhez, és nincsen mindenre egy ilyen nagyon egyértelmű, nagyon egyszerű válasz. Úgyhogy ha valakinek mindenre van egy ilyen nagyon konkrét válasza, és hogy soha nem tudod őket még csak elbizonytalanítani sem az ő tudásukban. Nem azt mondom, hogy ez garancia arra, hogy sarlatának, mert lehet, hogy ő tényleg egy ilyen mindentudó, omnipotens valaki, de legyetek szkeptikusak, azt mondanám. A következő dolog, talán eléggé intuitív, az extrém ígéretek, hatalmas nagy túlzások. Tehát amikor olyan dolgokat hallatok megint csak, ami túl jónak hangzik, hogy igaz legyen, például az, hogy mondjuk egy ilyen valószínűtlenül rövid időn belül nagyon sok izmot fel fogsz tudni majd szedni, vagy nagyon-nagyon rövid idő alatt egy elképesztő mondjuk fogyás transformáción keresztül fogsz tudni menni, akkor legyetek szkeptikusak. Hogyha logikusan belegondolunk, miért van az, hogy vannak emberek, akik meg nem tesznek ilyen ígéreteket, tehát nem azt mondják mondjuk, hogy 30 nap alatt le fogtok fogyni mondjuk 15 kilót, hanem azt fogják mondani, hogy 10 hónap alatt le fogsz fogyni 15 kilót, vagy mondjuk 5 hónap alatt fogsz lefogyni 10 kilót. Miért mondanának ilyeneket, hogyha egyébként ilyen elképesztő dolgokat is be lehetne ígérni? Hát azért, mert valószínűleg ők olyan ígéreteket akarnak nektek tenni, amiket be is tudnak aztán tartani. Úgyhogy ha valamilyen extrém, túlságosan nagyon jónak hangzik, akkor megint csak legyetek szkeptikusak, jó esélyre sarlatáról van szó. A következő dolog az a túlságosan abszolút kijelentéseknek, meg szavaknak a rendszeres használata, tehát az egyén állandóan ilyeneket mond, hogy mindig, soha, és nem olyanokat mondjuk, hogy néha, a legtöbbször, vagy mondjuk majdnem mindig, hanem mondjuk azt mondja, hogy ha mondjuk szénhidrátot eszel, akkor ez történik. Hogyha mondjuk reggelire nem zsíros dolgokat eszel, hanem szénhidrátokban gazdag dolgokat eszel, akkor ez történik a testeddel. Hogyha valaki ilyen dolgokat mond, akkor megint csak jó eséllyel vagy egy sarlatánról, vagy egy dilettánsról van szó. Mert a biológia az ennél egy sokkal komplexebb dolog. Tehát főleg akkor, hogyha mondjuk a táplálkozásról beszélünk, és az emberi testről úgy általában, ahol, hogyha más miatt nem, az emberek közötti genetikai variancia miatt egyszerűen nem lehet ilyen kijelentéseket tenni, hogyha valaki mégis erre betemedik, akkor legyünk szkeptikusak, jó esély egy sarlatáról, vagy egy dilettáns emberről van szó. Én tényleg nagyon komoly szakértőket ismerek, néhány olyan mentorom volt szerencsére a fitnessiparban, akiket elképesztően sokra tartok, és hogy a tudásuk az szinte beláthatatlan az én számomra, tőlük ilyeneket, hogy mindig, soha, szinte soha nem fogsz hallani. A következő dolog az ilyen nagyon konkrét számoknak a rendszeres használata, tehát mondjuk egy edzésprogramon belül nem azt mondja az egyén, hogy mondjuk 6 és 15 ismétlés között, vagy 10 és 20 ismétlés között, hanem azt mondja, hogy 12 ismétlés, vagy 40 perc, meg mondjuk a fogyás esetében ilyenek, hogy 30 nap, meg hasonló dolgok. Amikor erről van szó, akkor megint csak túlságosan önkényes, a számok általában túlságosan kerekek, túlságosan véletlenszerű, hogy mondjuk 30 nap alatt 30 kiló, meg ilyen nagyon fura dolgok, így véletlenül mindig pont összeállnak. Ha ilyen dolgokat láttok, akkor megint csak legyetek szkeptikusak, ez nem egy valódi szakértőnek a szóhasználata, a dolgok egyszerűen nem így működnek a gyakorlatban. A következő az a kontextusnak a hiánya, amikor kijelentéseket tesznek, tehát itt bármire lehet gondolni, mondjuk valaki azt mondja, hogy a googolás egy rossz gyakorlat. Oké, akkor erre vissza lehetne kérdezni, hogy igen, mindenkinek, férfiaknak és nőknek, magas és alacsony embereknek, hosszúlábú meg rövidlábú embereknek, mindenkinek egy rossz gyakorlat a googolás? Én ugye csináltam egy videót, ahol elmondtam azt, hogy szerintem a googolás egy túlértékelt gyakorlat, mert bár nagyon jó, nagyon sokaknak, vannak emberek, akiknek egyszerűen nem való a googolás, annál sokkal jobb gyakorlatok is vannak az ő számukra. Ez egy kontextusba helyezett kijelentés. Hogyha valaki azt mondja, hogy a googolás az egy rossz gyakorlat, na itt nincsen kontextus. Ugyanígy, hogyha valaki azt mondja, hogy a szénhidrátok azok hízlalnak. Oké, mindig hízlalnak a szénhidrátok? Akkor is, hogyha az ember kalória deficitben van, tehát kevesebb kalóriát viszek be, mint amennyit elégetek, akkor is hízlalnak a szénhidrátok? Érdekes kijelentés. Vagy mondjuk a cukor az mindenkinek káros. Igen, mindenkinek káros, mondjuk egy maratoni futónak is káros, vagy mondjuk egy focistának is káros, aki az összes glikogénjét elégeti mondjuk egy ilyen 90 perces foci meccs alatt. Megint csak érdekes kijelentés, hiányzik a kontextus. Tehát, hogyha valaki nem helyezi kontextusba a kijelentéseit, megint csak klasszikus sarlatán jegy. A következő nagyon klasszikus sarlatán védjegy az a minden problémára megoldást nyújtó módszerek. Tehát tegyük föl, hogy valaki mondjuk a vegán diétának a nagy híve, és ha hiszed, ha nem, a vegán diéta az valahogy minden egyes problémára megoldást jelent. Tehát ha az embernek mondjuk ha prostatarákja van, ha cukorbeteg, ha el van hízva, ha ízületi problémái vannak, ha rosszul alszik, ha mit tudom én, a gerinc sérve van, mindenre megoldást fog nyújtani a vegán diéta. És nem a vegánokat akarom itt kiemelni, mert ilyeneket én láttam ketogén diéta hívektől is, olyanoktól is, akik az időszakos böjtre esküsznek. Minden egyes ilyen diétás klikken belül meg lehet ezt találni, hogy valahogy az ő módszerük az emberiség minden problémájára megoldást kínál. Hogyha ezt látjátok, akkor megint csak egy sarlatánról van szó, vagy egy abszolút dilettánsról van szó. Aki valóban érti, hogy hogyan működik a táplálkozás, hogy az emberi test az nagyjából hogyan működik, legalábbis így nagy vonalakban, attól soha az életben nem fogtok ilyet hallani. A következő dolog, hogyha valaki még sosem ismerte be azt, hogy ő tévedett, akkor ez egy eléggé nagy fekete pont, vagy vörös posztó kéne, hogy legyen. Senki sem tévedhetetlen, azok az emberek, akiket én nagyon-nagyon elismerek mondjuk a fitnessen és a táplálkozás tudományon belül, mindegyikük elmondta legalább egyszer-kétszer, hogy igen, amikor ezt mondtam egy éve, két éve, néhány hónapja, hát ebben meg kellett, hogy másítsam a véleményem, nem volt igazam. Mindegyiktől hallottam már legalább egyszer ilyet. Sarlatánoktól még sosem. Nekik mindig igazuk van, valójában persze a dolognak az az iróniája, hogy szinte sosincs igazuk. Végezetül egy gondolattal hagynálak itt ma titeket, az pedig az, hogy A sok információban, ebben az információ áradatban eligazodni nagyon-nagyon nehéz lesz. És nem is várom el azt senkitől, hogy elvégezze a saját kutatómunkáját, ez időigényes, sok erőfeszítésbe is kerül. Úgyhogy azt mondanám nektek, hogy egy nagyon jó kiindulási pont az, hogyha egyszerűen megtaláljátok azokat az embereket, akiket érdemes követni. Itt most nyilvánvalóan ebben a videóban legalábbis csak az én szavamra tudtok adni, tehát itt most ezt vagy elhiszitek nekem, vagy nem, de kiteszek ide a képernyőre egy ilyen listát azokról az emberekről, akiket szerintem érdemes követni, és nekem nagyon jó velük kapcsolatban a tapasztalatom, én nagyon sokat tanultam tőlük, némelyikük még a mentorom is volt személyesen, vagy legalábbis így virtuálisan online, úgyhogy az ő munkásságukat nagyon ajánlom mindenkinek. Mára viszont köszönöm a figyelmet, remélem, hogy ez a videó informatív volt, és hogy valamit tanulni tudtatok ebből, úgyhogy ezzel mára köszönöm a figyelmet, kérlek mondjátok el, hogy mit gondoltatok mindenről, kommenteljetek, kérdezzetek nyugodtan, kérlek iratkozzatok föl még további ilyen tartalomért, és hogyha szerintetek én nem vagyok egy sarlatán, akkor nézzétek meg a videó leírását, és ott találtok arról infót, hogy hogyan tudtok velem kapcsolatba lépni, hogyha dolgozni szeretnétek velem bármilyen formában is. Úgyhogy mára ennyi volt, úgyhogy köszönöm a figyelmet, látjuk egymást a következő videóban.